Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket. Örülök, hogy eljöhettem már végre ide Fehérvár csurgóra. Már régóta terveztem, de mindig valami közbe jött. Vagy beosztás, vagy egyéb problémák. Különösképpen azért is, mert itt Kincsesbányán és Iszkaszentgyörgyön evangelizációban veszünk részt többetekkel együtt. És érezzük, hogy a Jóisten támogatja ezt a munkát, és ő vezeti. És június 26-án most kezdjük újra a sorozatot, Cuniékkal, Paliékkal együtt, illetve a segítőkkel.
Február, bocsánat, igen.
E hónap 26-án. Kérlek benneteket a továbbiakban, és kísérjétek figyelemmel imádságotokban, ha lehet minden nap. És én még azt is bátorkodom esetleg megemlíteni, hogy ha lehetne, rendszeresen egy héten egy nap bőjtel támogassátok ezt a munkát. Úgy is jó, ha különben is bőjtölünk egy héten egyszer, de úgy érezzük, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy a Jóisten erőket tudjon mozdítani, hiszen éreztük, hogy volt egy bizonyos akadály, ami a munkát akadályozta volna, de imádkoztunk és megszűnt ez az akadály, úgy tűnik. De ez nem ilyen egyszerű, tudjátok jól. És komoly érdeklődés van. Tudjátok jól azt is, és emberi szívek megindulnak, úgyhogy nagy felelősségünk van, hogy tényleg Jóistent hitelesen tudjuk ott képviselni. Gyerekek, szeretnék hozzátok szólni. Andráskám, különösképpen a férfi embereket keresem a ki gyermekformátumban. Ábel, András, de a gyerek lányokat is. Üdvözöllek, Eszterkém. Igen, itt vagyok. Egy szép igét szeretnék nektek felidézni Józsefről. Józsefről már hallottatok? Ábel, hallottál Józsefről? Ugye ismerjétek a történetét? Eszter, ti is hallottatok József történetéről? Igen, örülök neki. Józsefről azt mondja a Biblia, hogy termékeny fa. József. Egy fához hasonlítja. Otthon vannak termékeny fák, ugye? Tehát termékeny fa József termő ága forrás mellett. Ágazata meghaladja a kőfalat, keserítik, lövöldözik, üldözik a nyilazók, de mereven maradt kézíve, feszülten keze karjai, Jákob hatalmasának kezétől, onnan Izrael pásztorától, kősziklájától. Lehet, hogy sok volt egyszerre, de elmondom egy picit részletesebben. Józsefnek könnyű élete volt fiatal korában? Nem. Mit csináltak vele a testvérei? Eladták. Megfizetett a testvéreinek, amikor utána már ő lett az úr Egyiptomban? Megbüntette a testvéreit? Nem büntette meg. Amikor Potifárné elárulta őt, hogy ő gonosz tett vele, és börtönbe záratták, utána Potifárnét megbüntette, amikor már Egyiptom királya lett? Királyi helyettese? Nem. Nem büntette meg. Na de gyerekek, én számtalanszor látom azt közöttetek, ahogy figyelem a gyerekeket, hogy mondjuk a testvéreitekkel játszotok, a testvéred elveszi a játékodat, tehát gyorsan odamész és jó a fejére csapsz. Esztén nem volt még ilyen? Ó, elhinném, ha nem láttam volna. Na, ilyen nem fordult elő még? Hogy elkezdtél veszekedni a testvéreddel? Bizony volt ilyen. Ismerős dolog ez. De József nem ezt tette, képzeljétek el. És egy képpel hasonlítja ezt a Biblia elénk, amikor azt mondja, hogy kinyitott, ő benne is voltak indulatok, visszaszeretett volna vágni, mint egy nyilat, ki akarta lőni az indulatát. Kifeszítette a nyilat, hogy lőjön. De azt mondja a Biblia, hogy de mereven maradt kézíve. Feszülten keze karjai. Nem lőtte ki mégse a nyilat. Nem veszekedett a testvéreivel. Nem bosszulta meg Potifárnénak azt, amit tett. Gyerekek, ez nagyon nagy tanítás nektek. Hogy amikor benneteket bántanak, lövöldöznek, csúnyán viselkednek veletek, elveszik a játékaitokat, nem visszavágni kell, hanem mitől maradhat feszes az az indulat, hogy az a nyíl, hogy nem lőjük ki a nyilat, az indulatunk nyilát? Ki segíti, hogy ne engedjük el azt a nyilat? A jó Isten. Jákob hatalmasán a kezétől. Azt mondja a kép, hogy mintha megfogta volna Józsefnek a kezét Jákob hatalmasa, vagyis Jézus, és nem engedte, hogy kilője a nyilat. Ez nagyon nagy tanítás. Csak akkor tudtok uralkodni az indulataitok felett, meg a veszekedés fölött, hogyha Jézushoz imádkoztok. Azt mondjátok, Jézusom, most nagyon dühös vagyok, és legszívesebben valami rosszat tennék, de segíts, mert nincs saját erőm. A saját erejéből kilőtte volna a nyilat, de a Jézus erejével meg tudta tartani. Gyerekek, erre bátorítanak benneteket, és különösképpen benneteket, fiúk. Mert egy fiú volt József is, férfi volt, de persze a lányokra is vonatkozik ez, hogy ne üssünk vissza, ne vágjunk vissza, a magunk erejéből ez nem megy. De Jézus erejével viszont megy. Jó? És az Isten tisztelet alatt pedig még arról beszélek, hogy mitől volt olyan termékeny ez a fa József élete, mert erről szól a felnőtteknek szóló ige is. Köszönöm a figyelmeteket. És figyeljetek, mert még lesz szó gyümölcsről is, meg gyökérlől is, meg fatörzsről is, és vajon mit jelképeznek ezek? Kedves testvéreim, a hitéletünk gyökereiről szeretnék beszélni. A gyökereink kérdéséről, és ezzel kapcsolatban a Jeremiás könyve 17. fejezetéből idézek fel egy igét. Kérlek benneteket, keressétek ki, mert többször is vissza fogunk térni hozzá, amennyiben kéznél van nálatok a Biblia. Jeremiás könyve 17. fejezete. A 7.-8. verset olvasom. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Kedves testvéreim, itt egy fáról olvasunk. Egy olyan fáról, amely víz mellé ültetett fa. Rögtön meg is állnék, nem tudom, ez a szó, hogy ültetett, vajon mire utalhat, mit gondoltok? Picit gondolkodjatok e fölött. Tessék?
Az édenkertet is úgy ültetett.
Isten ültette az édenkertet is, igen. Igen, illetve nőtt őt már, volt valahol ez a fa. Mégpedig olyan földön volt ez a fa, hogyha egy pillantást vettek az 5.-6. versre, akkor ott látjátok, hogy hol volt ez a fa. Azt mondja ez a vers, átkozott az a férfi, aki az emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott szíve, olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem a szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. Van az Isten világának is egy folyása, egy folyója, ha úgy tetszik, és van a világnak is egy folyása. És annak is van egy talaja, meg vize, illetve az Isten világának is. És ez a fa, amit látjuk, sivatagban, sovány és lakhatatlan földön nőtt, a hangafa a pusztában, mint egy sivatag. A Jóisten azt a fát, amit át tud ültetni, az egy olyan embernek az élete, aki már az Úrban bízik. De előtte ő is olyan helyen volt, ami egy lakhatatlan, terméketlen világ. Hiába van föld ott, nem tud kivirágozni, semmi, nőni, mert nincs víz. Mert nincs víz. Biztosan láttatok olyan filmet, amikor sivatagra egy nagy eső leesett, alig telt el pár nap, és nem lehetett egy centi földet látni, mert annyi virág volt a sivatagban. De ha nincs eső, ha nincs víz, akkor nincs semmi. Én San Diego-ban voltam, a Kaliforniának ezen a, ebben a városában, ami sivatag, sivatag. És amikor kimentünk a városból, csak bozolt sivatag és semmi, tüske, ez volt a sivatag. De abban a pillanatban, hogyha be, úgy kezdenek ott egy házat építeni, hogy a talajba rögtön csöveket vezetnek be, és végig öntöző rendszer, egy automatikus öntöző rendszer, és attól kezdve ott, mint ez éden lenne. Fűnő, pálmafák nőnek, csodálatos, szernél szernő, mint az édenben olyan növények, amelyek még így sincsenek, olyan gyönyörűséges növények. A víz éltető ereje teszi termékenyé a növényeket és a fát is, ezt a fát is. A Jóisten átültette a mi életünket is a terméketlen földről, a sivatagból, a reménytelenség világából, a folyóvíz mellé, a víz mellé. De mikor? Ha az Úrban bízunk. Ha az Úrnak adtuk át az életünket, hogyha az ő élete a mi életünké vált, és rátekintünk. Azt mondja, a folyó felé bocsátja gyökereit. Ez a víz, ez a folyó, vajon mi lehet? Mire gondoltok? Mit jelképezhet a víz a Bibliában? Istennek egyik személyét. Vajon melyiket? A Szent Lelket. Ügyes voltál, Esztikém, a Szent Lelket jelképezi. Ha valaki víztől és lélektől nem születik újjá, nem mehet be a mennyek országába. Tehát ez a víz, a Szent Lélek jelenléte az életünkben, aki segít bennünket, aki megtermékenyíti, aki felszívja számunkra a talajból, feloldja a tápanyagot. Ha kérdezem meg, ahogy egy fának a tápanyaga a talajban van, mert pusztán önmagában a víztől nőne a fa? Ha csak vízbe állítanának egy pálmafát? Nem tudna nőni, mert nincs tápanyag, ugye? Csak ha pusztán víz lenne, akkor nem tudna nőni, kell hozzá talaj. A növény a talajban lévő tápanyagok éltetik, de csak a víz tudja bevinni, a víz tudja feloldani és a gyökereken keresztül felszívni a növény. De hát, ha nincs talaj, akkor nincs élet. És ez a talaj a növénynek a, ez az éltető erő a talaj, az ember lelki életének pedig a tápláléka. Szerintetek mi lehet? A lelki életünk tápláléka mi lehet? Jézus is mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából származik. Ez az Isten beszéde. De kedves testvéreim, rögtön itt meg is állhatunk, mert hogyha az Isten beszéde bennünket akár körül is vesz, ha elolvassuk az egész Bibliát is, ha hittudósokká válunk, ha teológiát végzünk, és lediplomázunk az ige ismeretből, semmit nem ér számunkra, ha nem a Szentlélek jelenlétében tesszük ezt. Ha nincs olyan lény, ami életünkben, aki át tudja hasonítani, aki meg tudja termékeníteni, aki feloldhatóvá, felszívhatóvá, beépíthetővé teszi számunkra az élet igéjét, magát a Bibliát. És ez rendkívül fontos. A Szentlélek jelenléte nélkül az ige csak hódbetű. És nagyon sokszor tapasztalható ez, sajnos a mi köreinkben is, hogy nagyon sokan uralják a Biblia igéit, szinte kívülről el tudják mondani az Isten beszédét, szó szerint igehelyeket megjelölve, de a Biblia maga, az igék nem uralják az ő életét. Mert nincs mögötte a Szentlélek. És ez nagyon szomorú dolog. És hogyha mi tanulmányozunk az igét, és hogyha mi kutatjuk és olvassuk is a Jóisten igéjét, de a Szentlélek jelenléte nélkül, akkor az nem lesz számunkra hasznos. Akkor az csak egy ismeret lesz. Csak hold betű. Egy téma. Jegyzet. Gondolat. De sokat nem ér. Ez nagyon fontos, hogy tudatosítsuk. Mert kétféle módon lehet a Bibliához viszonyulni. Lehet úgy, hogy elolvassuk, értjük, vizsgáljuk, megbeszéljük, stb. De ez az igeismeret teljesen más, mint az az igeismeret, amikor az ember személyesen, mint Isten szavát, neki kijelentett igéjét hallja. Ez teljesen más. Biztosan voltatok így, ugye? Hogy olvassuk az igét. Én is voltam, hogy elolvastam bibliai könyveket. Tudtam, hogy Jeremiás könyve miről szól, de különösképpen úgy semmi se hatott belőle rám. És néha meg kézbe vettem a Bibliát, és egy igét olvastam, és az egy ige olyan volt, mint az a nyíl, ugye? Beleszúlt az ember szívébe, és egyszerűen égette. És éreztem, hogy ez eltalált, ez nekem szól, ezt Isten üzente most nekem, ez az ige Isten szava hozzám. Ez a kijelentett ige, ez teljesen más, mint az ismert ige. És csak a Szentlélek által tudja nekünk a Jóisten kijelentett igévé tenni az ismert igét. Különben holdbetű. És testvéreim, túl sok értelme, megmondom nektek őszintén, legalábbis magamra nézve ezt megállapítottam, túl sok értelme nincs az ige tanulmányozásnak akkor, ha nem a Szentlélek jelenlétében tesszük. Ha nem a Szentlélek folyójában merülnek a mi gyökereink, és nem onnan akarjuk a tápanyagot felszívni a talajból, az igéből, a kincsestárból, ami mérhetetlen gazdag, mert különben nem szólít meg az Isten. Ez nagyon fontos, hogy ezt átgondoljuk, hogy vajon ilyen-e az ige tanulmányunk. Különben a gyökereink satnyák lesznek, nem lesznek felszívóképesek. Rögtön meg is kérdezem, hogy szerintetek mitől növekszik vajon a gyökér? Mitől kezd a gyökér terebélyesedni, növekedni egy fánál? Nem tudom, ezen gondolkodtatok-e? Minél idősebb egy fa, annál a jobb gyökere van? Nem biztos, hogy ez törvényszerű. Nem tudom, itt a Bakonyban biztos sokat voltatok. Én is voltam sokat a Bakonyban. És láttam olyan fákat, hatalmas bükkfákat, 40-50 méter magas bükkfákat, ekkora törzsel. És jött egy nagy szél vagy valami vihar, kidöntötte őket, és annyira megdöbbentem, hogy valamikor még ennél asztalnál nem nagyobb gyökereik voltak. Hát persze voltak hajszál gyökerek, csak ekkora gyökér ezt a hatalmas fát tartja. Hát hogy tudta tartani szerintetek? Láttatok ilyen fákat? Ugye? Hát mert sűrűn voltak ültetve, összegobozódtak a gyökereik, sziklás talaj volt, és a nagy szeleket lefogták a többi fák, és amikor jött egy hirtelen nagyobb vihar, akkor már nem volt elég tartó ereje, és eldőlt. És akkor mutatkozott meg, hogy nincs komoly mély gyökere. Pedig egy fának legalább akkor a gyökerének kellene lennie, mint a lombozatának. Utána is néztem, interneten kikerestem olyan képeket, amik a gyökerekről szóltak, és láttam, hogy az a tapasztalat, hogy körülbelül egy fának akkora gyökere van, mint a lombozata a föld alatt. Ezt Makovec Imre különben a szevillai magyar pavilonban meg is mutatta, amikor egy fát a gyökerestől együtt kiemeltek, és kimosták a gyökerét, és egy üveg padlóra tette azt a szintet, ahol van a föld, és a fölötte volt az ágrendszer, persze egy lehártva, szépen elkészítve esztétikusan, és a üveg alatt lehetett látni a fának a gyökerét. És ugyanolyan nagy. Sőt, vannak olyan fák, amelyeknek a gyökerei még nagyobbak, mint a lombozata. Mert a szőlő is hasonló növény, azért, hogy a 3-4 hónapig nem is esik az eső, a szőlő 20-30-40 méter mélyre is képes lenyúlni, mert és akkor is terem. A mély gyökerű dolgok tudnak megélni száraz, nehéz időszakban is. És a gyökereinket fejlesztenünk kell. A felszívó képességünket, az igéből való befogadó képességünket fejlesztenünk kell, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban, tanítja az ige. De találtam egy igét, ami számomra egy gyakorlati módon érzékelteti ezt a növekedést, a 105. Zsoltárban, a harmadik verset, amelyik így hangzik, kívánjátok az Urat és az ő erejét, keressétek az ő orcáját szüntelen. Kívánjátok az Urat és az ő erejét, keressétek az ő orcáját szüntelen. Én azt vettem észre, hogy ha egy mély sóvárgás, különben nagyon jól kifejezi a gyökérnek a felszívó képességét, mert a szívás, a vágyakozás, a nedvesség utáni szívó, felszívó erő olyan nagy egy fában, egyszer beszéltem egy szakemberrel, azt mondta, hogy hihetetlen nagy nyomás kell ahhoz, hogy a gyökér felszívja a nedvességet, és egy 40-50 méter fal, vagy amikor voltam, láttam a világ legnagyobb fáját, a 84 méteres General na nem tudom kimondani, egy tábornokról nevezték el, General Sherman Tree, ezt a hatalmas fát, aminek 11 méter átmérője van, akkora volt, mint ez az egész, nagyobb volt, mint ez a terem, és 32 méter kerülete volt, képzeljétek. Hihetetlen méretű. Ott álltunk is. És tudtam, hogy nézzem. Nem tudtam befogni a szemem, mert akkora volt. Hihetetlen volt, és hihetetlen erő kell, hogy oda felnyomja olyan magasra a vizet. Nem? Gondoljátok meg, hogy azok a straheákon keresztül felnyomja a vizet. Hát ez nagyon jól kifejezi ezt a Isten utáni vágyakozást, hogy az az ember, aki vágyakozik, az Úr, aki kívánja az Urat, aki szomjazik utána, hogy az a szomjúság, az a vágy, az egy olyan mérhetetlen nagy igény az ember belső világában, hogy Uram, szeretnék veled élni, veled járni, szeretném a te hangodat hallani, a te igédet érteni, szeretnék veled élni. És amikor látja Isten ezt a vágyat, Ellen White azt írja, hogy ez az a vágy, ami mindig meghallgatásra talál. A szomjazónak adok az élet vizéből, ingyen. Jöjjetek hozzám mindjárt, akik szomjúhoztok, és én megelégítlek titeket. Sorolhatnám az igéket, ugye? Aki szomjúhozik, jöjjön el, és vegye az életvizét ingyen. Testvéreim, a vágyakozás, az Úr kívánása, az ige megértése utáni mély vágy olyan indíték, amire Isten válaszol, és az Isten kielégíti ezt a vágyat. Betölti ezt a vágyat, megnyugtatja ezt a vágyat, és egy mérhetetlen öröm fakad az ember lelkében, és utána pedig nem csak, hogy kielégíti, hanem egy újabb vágyat fakaszt az ember lelkében. Nem tudom, ismerős ez a tapasztalat? Hogy még többet szeretnénk. Még többet szeretnénk. Érezzük, hogy egy a kapu kinyílt, egy új lehetőség, egy új távlat. Amikor az igét tanulmányoztuk, most én egy hétig nem voltam Eleken, és a egyik kedves idős testvérünkkel 90 év környékén tanulmányoztuk Jeremiás könyvét. Minden nap elővettük. És úgy kinyílt ez a könyv, csak ámultam. Pedig ismertem. De ez más volt. Most kezdett kijelentett igévé válni. És ráadásul azon kívül, hogy pontosan a végidő állapotáról szól, mert van ott két nép Izraelben. Az igaz proféták népe és a hamis proféták. És milyen érdekes volt ezt szemlélni, hogy mennyire aktuális a végidőre nézve. És hogy egyik milyen úton halad, és mi vár rá, és a másik milyen úton halad, és mi vár rá. És egyiknek mi a gyümölcse, és a másiknak mi a gyümölcse. És mi alapján lehet megkülönböztetni? Jeremiás könyve elmondja, az én igém olyan, mint a tűz, mint a sziklazúzó pöröly, ami gyümölcsöt érlel. A gyümölcs megmutatja. Szóval a gyökérnek növekednie kell, növekedni kell a felszívó képességének, a befogadó képességének, és ha megnézzük a lelki életünknek a gyökereit, a gyökér tulajdonképpen a föld alatt van, nem látható. A törzs és a lombozat látható. Mi lehet a lelki életünkben az, ami láthatatlan, és mégis ettől függ a fa élete? Itt. Például az is. Mire mondta Jézus, hogy titkon tedd? Láthatatlanul tedd. Ima, amikor te imádkozol, menj át a belső szobádba, titkon, adakozol, titkon, ne tudja senki. És amikor böjtölsz, ne lássa senki. Kend meg a fejedet, és légy derűs. Az ima, a böjt, a könyörgés, a hit gyakorlása. Jézus is így élt, nem? Néhány gondolatot tudunk Jézus ima életéről. Zsidókhoz írt levélből, Gecsemáné kertből. De mit látunk? Elment a tanítványoktól este, és egy magányos helyre ment. Ő nem csak mondta, így is csinálta. És tulajdonképpen nem is nagyon tudjuk, hogy mit imádkozott. Láthatatlan. A gyümölcsét látjuk. Reggel is. A többiek még fel se ébredtek, ő már imádkozott. És testvéreim, nekünk mindig is Jézus a példa. Vajon milyen a mi ima életünk? Van bennünk ilyen vágyakozás, amiről az ige ír? Van nekünk odaszánásunk hajnalban, vagy este? Érdekes, milyen fáradt napjai lehettek Jézusnak? Voltak olyan napok, hogy egész nap gyógyított, mindenkit meggyógyított, mindenkihez hozzászólt. Még enni is elfelejtett. Fáradt volt és kimerült, és miután jó fáradt volt és kimerült, elment egy magányos helyre, imádkozott, és az egész éjszakát imádkozásban töltött. És nem úgy jött onnan ki, mint egy összevert, tönkrement ember, hanem akiben erő van, aki beteljesítette azt, amit mondott, hogy az Isten jelenléte, mint Mózes, erővel töltötte fel, és áradt belőle a szeretet, a gyógyerő, és jött egy újabb nap. Csoda tapasztalat. Ér nekünk annyit az Istennel való személyes kapcsolat, hogy ha kell, az éjszakánkat odaszálljuk. Nemrég beszéltem egy mélyen hívő emberrel. Nagyon szerettünk volna beszélgetni vele, és már este volt, oda mentem, hogy csak egy kis időt, ha lehetne beszélgetnénk. Nem akarjuk fenntartani, mert este van családjával, stb. És akkor rám néz. Attila, én ebben a szobában hajnali 5-ig szoktam időnként imádkozni. Ne aggódjál, hogy nincs időm. Van időm. Most megszédültem egy pillanatra. Hogyan? Mit csinál hajnali 5-ig? Ilyen ima élet. És én éreztem, hogy hát nekem nincs ilyen ima életem. Persze éreztem, hogy miért van benne erő. Hát ezért volt benne erő. Mert a gyökér mély volt. És az Istennel olyan mély személyes kapcsolata volt, hogy pár mondatot hallgatottam meg ott az egyik legmélyebben hívő eleki testvérünktől, és ott, hogy ezzel az emberrel találkozni akar. Hát ebben az emberben Isten jelenléte van. Ez hihetetlen. Tehát, testvéreim, arra bátorítalak benneteket, hogy a láthatatlan életünknek, az ima életünkre figyeljünk. Gondoljuk át, hogy imádkozott Jézus, hogy ő hogyan kutatta az igét. Ő annyira kutatta az igét, testvéreim, hogy elő se kellett venni a Bibliát. Minden benne volt. Ő maga volt az ige, a megtestesült ige. Éjjel és nappal. Mit olvasunk az első Zsoltárban a folyóvíz mellé ültetett fáról? Az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Hogy az egész napunkat kitölti-e a reggel olvasott, befogadott, nekünk személyesen kijelentett Isten ige, hogy végig hullámzik-e a napunkon a tudata, hogy Isten igéje itt zeng a lényemben, és nekem e szerint van megbízatásom élni, és a léleknek az erejével kell ebben az igében rejlő erőt másoknak átadnom. És végig hullámzik az egész napomon az Isten igéjének jelenléte. De az imádságban is így van. Hát miért mondta Jézus, hogy szüntelenül imádkozzatok? Hogy az imádságos légkör, lelkület végig hullámzik a napomon. Ha igen, vannak ilyen tapasztalataim, gondolom. Nekem vannak. Akkor teljesen más ember vagyok, mint azokon a napokon, amikor ilyen nincsen, vagy elhanyagoltam, vagy felületes volt. Akkor az ember bukdácsol, jobbra-balra esik, kell, de azon a napon nem így van. Azon a napon a Szentlélek, mint tényleg vitetve, hordozva a Szentlélek által vagyunk, akkor úgy érezzük, hogy valahogy minden más. Egy példával, hogy illusztráljam, emlékszem rá, amikor ez a nagy hó volt, talán pont akkor nem tudtam lejönni, amikor itt nagy hó volt. De hát akkor foglalkoztam az igével tényleg hajnalban, ahogy most beszélek róla, és hát menni kellett ki reggel a hó takarításhoz, és hát nekünk olyan garázsunk van, hogy a kijáratán ilyen 10 garázs is van egymás mellett, és hát jó hosszan lehet csak kimenni, és hát milyen jó nagy hó volt, gondoltam, hogy egész kijárati utatot elhányom, meg a magam garázs elől is. Hát gondoltam, hogy legalább jó testedzés, jó megizzadok, most ez lesz a reggeli testedzés. És ott hogy tényleg olyan derűsen hánytam a havat, és azt észrevettem, hogy az egyik kis kapuból, ahogy itt a garázssor van, itt pedig a kapuk vannak, az egyik kapuból egy ilyen ásonyi nyom kis út, egy 5 méteres kis út vezet majd ahhoz a garázshoz, akinek a tulajdonosa, és hát ahogy odaértem, akkor direkt úgy tettem, hogy a lapátot oda tettem le, és onnantól elfelé hánytam a havat el, hogy nehogy betemessem azt a utat. És hát így végig tettem, haladtam, jól leizzadtam, közben énekeltem, dalogattam. És egyszer csak azt látom, amikor már végeztem, és térek vissza a garázsomhoz, hogy az a tulajdonos férfi jön ki, dühösen felém jön. Na, mit követhettem el, hogy ilyen dühös? És akkor azt mondta nekem, hogy hát nem tudom, mit képzelek én, hogy semmibe veszem az ő munkáját, hogy betemettem az ő útját. Hát mondom, én úgy emlékszem, hogy nem temettem be. De így odahánytam, és mit képzelek én, így, és elkezdett szídni. Hát mondom, én elestem rendesen, én nem figyeltem, de mondom, megnézem. És akkor odamentem, és láttam, hogy biztosan tudjátok, hogy hiába nem afelé hánytam a havat, hanem onnan elfelé, de ahogy tettem vissza a lapátot, hát egy-két göröngy, hogy tudjátok, hogy beleütődött a hóba, és úgy rágurult arra a kis útra. És ezt nem vettem észre, és akkor láttam, hogy nagyon dühös, és mondtam, hogy elnézést, egy pillanat már hányom is, és rögtön odamentem, és ott a szem, ott ő ott állt, és akkor így szépen elhánytam azt a pár göröngyöt, és nem szóltam semmit. És láttam, hogy nem tud ezzel a helyzettel mit kezdeni, mert azt remélte, hogy én visszavágok, vagy valami vitát fogok nyitni itt, hogy miközben az ő garázsa elől is elhánytam a kijárati út havát, az arra nem figyelt, de erre a pár göröngyre figyelt, és akkor mondta, hogy hát nem vettem észre, mert itt az egész hátsó előtt igyekszem elhányni, hogy ki tudjuk menni. És valamit még mondott, hogy hát, de most már azt nem mondhatod, hogy nem veszem semmibe, mert hát már elhánytam a kis... És hogy puffogott, de nem tudott mit szólni. Nem is erről akartam beszélni, mert ez az ő dolga. De amikor mentem vissza a garázshoz, oda, és mentem vissza, és figyeltem magamat, mert ilyenkor, ha nem a Jóisten jelenlétében vagyok, akkor mi történik velem? Biztos, hogy kitaláljátok, nem is mondom el. De most nem az történt, hanem figyeltem magamat, és hogy megyek vissza, és mondom, béke és nyugalom van benne, sőt, egy öröm. Értitek? Egy derűs öröm. És tudjátok, mi miatt örültem? Hogy nem jöttem indulatba. Hát ez mondom, hova? Hihetetlen. Uram, mi történt velem? Nem jöttem indulatba. Sőt, nem haragudtam rá. Sőt, elkezdtem magamban imádkozni érte. Sőt, eszembe jutott az, hogy a szidalomért ne szidalommal fizessetek, hanem áldást mondjatok. Megáldottam azt az embert, elkezdtem érte imádkozni. Uram, segíts meg őt. Vezesd őt megtérésre ezt az embert. Most micsoda áldásban részesültem általa. Hát te megmutattad, hogy te győzni tudsz bennem, és nem vágok vissza. És csak ámultam, mert tudtam, hogy ez nem én vagyok. Ez a Jóisten lelke volt. És a gyökere ott volt a hajnali imában, az összeköttetésben. Egy hatalmas tapasztalat volt nekem. De van folytatás is. Egyik elmeséltem Zsuzsámnak ezt a történetet, és akkor megyünk ki egyik reggel az autóval a garázsból, és akkor pont ő ott van, mert mindig ott valami tevékenykedik. És hát ő egy olyan típusú ember, hogy soha nem köszön nekünk vissza, mi köszönünk, főképp feleségem is, de ő nem szokott visszaköszönni. És hát ennek ennyire mi mindig köszönünk, a felesége meg még hangsúlyosabban köszön, mert nő létére hát olyan tapizatlan a kéző, hogy férfi nem köszön neki, de akkor köszön még hangosabban. És akkor most bent ültünk a autóban, na ilyenkor, ha én köszönök, úgy szoktam köszönni, hogy visszentek a fejemmel, vagy pedig ugyanmal így intek a kormányba, hogy így intek. És hát most ugyanezt csináltam, így intettem a. És most csodák csodájára mi történt, ez a férfi, hogy ment be a kapu, hogy visszalépett, és kihagyott, és így köszönt vissza. Zsuzsa lenémult, lebénult, azt mondja, nem hiszek a szememnek. Hát ez az ember visszaköszönt. Ilyet soha nem csinált. Mondom, Zsuzsa, a hó lapátolás, emlékezzél. A jó Isten neki egy áldás rejtett benne, mert egyszerűen lehet, hogy hatott rá ez. Nem én. Hanem ez a helyzet a Jóisten valahogy ott megérintette, mert én áldást mondtam rá. Én imádkoztam érte. Hát arra hivatattunk, hogy áldást örököljünk. Testvéreim, ez egy olyan nagy tapasztalat volt nekem, mert sok ilyen van, amikor ilyen mélyen összekötődhetik az ember a Jóistennel, de ez nagyon nagy öröm volt, és nagy élmény számomra. Menjünk tovább, nézzük meg azt, hogy a gyökérnek a növekedése, a felszívó ereje, a befogadó képessége, milyen hatalmas nagy dolog, mert elkezd nőni a fa. A törzse erősebb lesz, az ágai, ugye mit olvastunk Józsefről? Ágazata meghaladja a kőfalat. Biztosan láttatok már többféle fát. Az egyik fa olyan, hogy teljesen féloldalasan nő. Ha egy másik fa van mellette, arra nem tud nőni, ugye? De van olyan fa is, amelyik a térben szabadon van, és az ágazata minden irányban kiterjed. Biztos láttatok ilyen szép fákat, ugye? És olyan gyönyörű, harmonikus, mert szinte gömb alakú, de vannak olyan fák, amelyek hogy kinyúlnak a karjaik. Például ott van a Füzéradványi Parkban is egy fa, ami a könyvemben is lefotóztam. Egyszer leszámoltam, hogy 30 méterre kinyúlik a karja, képzett. Így kinyúlik. Szabad a tér arra. Milyen hatalmas dolog, hogy ezek a ágak vajon mit jelképezhetnek szerintetek? Egy fának az ágai. Embert jelképezi. Tessék? Utódaira is gondolsz?
Népes lett a
két. Tehát a termése az életének, igen. Erre még nem gondoltam.
Az ige ismerete, tapasztalatok.
Tapasztalatok, igen. Sőt, arra is gondolhatunk talán, hogy a képességei nem egy irányba fejlődnek, fejlődik az ember jelleme, hanem sok irányban. Például nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy amikor a lélek gyümölcseiről beszél a Biblia, akkor nem azt mondja, hogy csak a türelmet teremjétek, hanem azt is mondja, hogy a szeretetet is, az mértékletességet is, tessék, az örömöt is. Tehát, hogy sokágú legyen, sok irányú, hogy kiterebélyesedjen, hogy növekedjenek az ágai, és hogy nagyon sok szép kép van különben a Bibliában erről, Nabukodonozor fájáról, az Asszíria birodalmának a fájáról is, hogy rátelepedhetnek madarak, emberek árnyékot nyerhetnek alatta, a vadak alattuk pihennek, és így tovább, nagyon sok szép kép van. Tehát én úgy gondolom, hogy a hitben növekvő ember az nem egy sikú, nem egy ágú, nem egy irányú, hanem gazdagon, minden irányban növekvő ember. És ezt olyan sokszor elmondja a Biblia, igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Efezusi levél. Tehát, hogy lehet növekedni. És ez azért nagyon nagy dolog, mert az Isten nem akarja, hogy mi egysikúak legyünk, ugyan egyoldalosak vagy féloldalosak legyünk. Mert azt szeretné, hogy mi gyakorlatiak legyünk, hogy sok irányban, sok képességünk, az ige ismeretben, a mások iránti segítségben, a saját talentumaink fejlesztésében, növekedésében haladjunk és fejlődjünk. Ellen White azt írja a Nagy Orvos Lágyomán című könyvben, hogy minden embernek erkölcsi kötelessége, hogy fizikai és lelki képességeit a maximumra fejlessze. Valakinek a nyelvképessége, valakinek a zeneképessége, valakinek a betegek látogatása, valakinek az együttérzés, vagy a főzőkörök, vagy értitek, ki tudja, kinek mi az, vagy a gyermeknevelés. És nem csak annál az egynél kell megmaradni, hanem lehet sokágban terjeszkedni és gyarapodni. Ez egy hatalmas nagy lehetőség és ajándék. Levele zöld marad, a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. A gyümölcs vajon mit jelenthet? Mi lehet a gyümölcs? A lélek gyümölcseit tudjátok, ugye? Soroljuk el? Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ezek ellen nincs törvény. Ezeket termi az ember. Ebben mutatkozik meg, hogy milyen volt a gyökérzet felszívó képessége, milyen a fának a kiterjedése, mert tulajdonképpen gyümölcs nélkül a fának az élete nem sokat ér. Jézus mit tett azzal a fával, ami nem termett gyümölcsöt? Megátkozta. Ha nem jutunk el a gyümölcs terméséig, a keresztény életünk terméketlen. Akkor pusztán csak igeismeret, ha nem fog gyümölcsben érlelődni, nem fog az egymás iránti szeretetben gazdagodni, az egymás iránti türelemben, jóságban, akkor terméketlen az életünk. Akkor egy puszta igeismeret, akkor az kevés. Az kivágattatik. A Biblia nagyon gyakorlati, azt mondja, hogy azok állnak Jézus jobb oldalán, akik hitből fakadó szeretettel gyakorlati módon mutatták be az ő lényét az embereknek. Ezért a betegek látogatása, a szegényekről és az árvákról való gondoskodás, a másokon iránti jótétemény, nem véletlenül mondta Jézus, hogy tégy jót, cselekedj jót, figyelj figyelmes, keresd az emberek szükségleteit, elégítsd ki, beszélgess velük, imádkozz velük. Olyan hatalmas tapasztalatokat szereztünk az elmúlt héten, eleken is. Hát elmondom nektek, mert az Isten neve dicsőítessék meg. Leülök ott ebédelni az egészségházban, szemben régi kedves barátok, a fiatalasszony terhes, áldott állapotban van, pontosabban fogalmazok, és hát harmadik gyermek, két gyönyörű gyerekük van már, és kicsit szomorúan mondja, hogy hát a vizsgálatok azt mutatták, hogy ez dankóros ez a gyermek. De megtartjuk. Mondták az orvosok, hogy el lehet vetetni, még meg lehet tenni. Megtartjuk és felneveljük, a Jóistennek szenteljük, és láttam, hogy azért szomorú egy kicsit, mert hát azért mégsem mindegy. És akkor, hogy beszélgetünk, és felkínáltam azt, amit Jézus is felkínált, hogy hát tudjátok, Jakab apostol elejében ott van leírva, hogy ha valaki beteg, hívjátok össze a gyülekezet vénjeit, kenjétek meg olajjal, imádkozzatok, és a hitből való, valljátok meg egymásnak bűneiteket, és a hitből való imádság megtartja a beteget. Mondtam, hogy lehetséges, hogy a Jóisten ezt az utat választja, amit te mondtál, de hát ő felkínálja a szabadulást és a gyógyulást. Hát tegyük ezt. Hát itt vagyok most, én is, itt beszélgetünk erről. Jöjjünk össze, imádkozzunk ezért a gyermekért, hogy a Jóisten gyógyítsa meg. Hát nem mi találjuk ki, hogy ezt kérhetjük. Hát itt mondja a Jakab apostol levelében, elolvastuk, mi tévedünk-e? Nem tévedtünk. Pontosan így mondja az ige. Hát tegyük meg, kenjük meg olajjal ezt a kis beteg gyermeket és az édesanyát, és kérjük az Isten segítségét, és kérdeztem, hogy mondtam, hogy tegyük ezt meg, mikor? És mondták, hát a következő nap addig gondolkodik, mondom, gondold át te is, hogy van-e az életedben valami, amit úgy érzed, hogy le kell rendezni, mert tiszta lélekkel lehet csak az Úr elé menni. Gondold át te is, mi is, a férje is, én is, gondoljuk át a életünket, hogy mi az, amit rendeznünk kell, és holnap jöjjünk össze és imádkozzunk. És ezt tettük. Következő napot leültünk együtt, megkérdeztem ismételten. Egy szívet szaggató nagy problémát hozott elő, hogy az életében van egy megoldatlannak tűnő helyzet, és elmondta ott, megvallotta a vétkét, ami ebből ránk tartozott, és hisztük, hogy a Jóisten megbocsátotta, és utána elkezdtünk imádkozni. Ezek itt a gyermekért, hogy gyógyítsa meg a Jóisten. Itt elmondtuk az ígért, előtte felolvastuk. Urunk, te ezt mondtad, a te ígéretedre hivatkozunk, hisszük. Hiszed, hogy meg tudja gyógyítani? Hiszem. Hiszed? Én is hiszem. Hisszük. Hát urunk, akkor ezt kérjük. De természetesen, ha te másképp gondolod, nekünk nincsenek, nem akarunk téged utasítani, vagy kioktatni, hogy te mit tegyél, de hogyha kérhetjük, tedd ezt meg, itt az ígéreted, de ha te másképp gondolod, akkor azt is kijelented nekünk. És így imádkoztunk, könyörögtünk mindannyian, imádkoztunk, megkentem olajjal, és elváltunk. Ebben a bizalomban láttam, hogy örül, boldog, érzi, hogy a Jóisten jelenléte van, hiszi, hogy meghallgatta az imánkat. Jó. Elmentem, eltelt egy nap. Én azt gondoltam, hogy majd eltelik néhány hónap, 4-5 hónap, és majd a szüléskor majd kiderül, hogy mi a helyzet. És hát majd meglátjuk, addig hitben hordozzuk ezt a helyzetet. Képzeljétek el, másnap este hív fel telefonon, kitörő örömmel, azt mondták, hogy pont most volt egy esedékes vizsgálat, megvizsgálták ultrahanggal, alaposan, nagyon alaposan, pont emiatt, ami volt, és mindent egészségesnek találta. Minden le lett jó. Az ilyen még a kis húgyhólyagjában a kis vizeltét is megnézték a gyereknek, olyan alaposan megvizsgálták, és azt mondják, hogy abszolút jó, minden eredmény. Az orvos is csak nézett, hogy mi történt. Mi tudtuk, a Jóisten csodát tett. És olyan boldog volt. Hát én is képzelhetitek. Rögtön ott, amikor megkaptuk a hírt, leborultunk, hátadtunk a Jóistennek és dicsőítettük őt. Másnap pedig, amikor bementem, akkor mondtam, hogy a hálátlanság a vétke közt a legutálatosabb, most akkor adjunk hálát. És ugyanúgy leborultunk és hálát adtunk és dicsőítettük a Jóistent. Az emberek tele vannak szükséggel. Tegnap jöttem haza Elekről, egy férfi hozott haza, akinek nagyon súlyos családi válságban van az élete. Az idősek nagyon felvették az ügyét, és könyörögtünk ott is, és útközben is. Végig könyörögtem én is, meg este hazajöttem feleségemmel, leborultunk, könyörögtünk, mert tudtuk, hogy most hazamegy, háború vár rá, és szenvedés. Válás szélén van a házassága is. Most, ahogy jöttem az autóban, tanulja voltál a telefonnak, ugye nem hangosítottam ki, de beszéltem vele, és azt mondta, hogy Attila, képzeld el, csoda történt. Kedves hozzá. Nem tudom, ilyen még nem volt. Ha más lenne, az imának van ereje. Az imának van hatalma. Testvéreim, kínáljátok fel az embereknek ezt a lehetőséget, hogy a Jóisten segítségével éljenek a szabadulás útjával, a nyomorúságból való felemelkedéssel, a gondok átadásával, és kínáljuk fel nekik ezt a hatalmas szabadulást, és mit kell tenni? Imádkozni. Őszintén, én is elmondtam neki, hogy kérlek, gondold át az életedet, hogy mi az, amit meg kell bánnod, le kell rendezned az életeddel. Hogy tiszta lélekkel menj az Úr elé. És mi háttérből támogatunk téged. Az emberek igénylik ezt, és vágyakoznak erre. A táborainkban is, amikor mindig, én az első napon a táborainkban, utolsó években mindig felkiállom, az első napon, az első hirdetésnél, délután, ebéd után vagy déltől egyig imaórát tartunk, mindenki, aki szükségben van, jöjjön oda, és imádkozunk. És mindig jöttek sokan. És olyan őszintén megnyíltak, hogy csak néztünk, hogy olyan terheket hordoznak emberek, hogy szükségük van valakire, és Krisztus itt van, aki azt mondja, hogy a szabadulást hirdetem. Testvéreim, teremjük a lélek gyümölcseit. Az emberek erre vágynak, és a közelünkből belőlünk akarnak harapni, az élet gyümölcsét rajtunk keresztül szeretnék megízlelni. Zárásként egy igét hagy idézek fel nektek, Hózseás könyve 14. fejezetéből, az 5. verstől, és ezzel bátorítalak benneteket, hogy teremjetek a megtéréshez méltó gyümölcsöket. Ezt mondta Keresztelő János. Teremjetek, teremjétek a megtéréshez méltó gyümölcsöket. 5. verstől olvasom, Hózseás könyve 14. vers fejezetből. Kigyógyítom őket hűtlenségükből, szeretem őket ingyen kegyelemből, mert elfordult tőlük az én haragom. Olyanná leszek Izraelnek, mint a harmat, virágozni fog, mint a Libánon, és gyökeret ver, mint a Libánon. Kiterjednek az ő ágai, és olyan lesz az ő ékessége, mint az olajfájé, illata pedig, mint a Libánoné, visszatérnek az ő árnyékában lakók, és felelevelednek, mint a búzamag, és virágoznak, mint a szőlőtő, híre olyan lesz, mint a Libánon boráé, Efraim így szól, mi közöm nékem többi a bálványokhoz, én meghallgatom, és figyelek rá, olyan vagyok, mint a zöldelő ciprusfa, tőlem származik a te gyümölcsöd. Benne van itt minden, ugye? Gyökér, ág, virág, gyümölcs, és azt is megmondja, hogy kitől származik a gyümölcs, Istentől. Kedves testvéreim, én szívem mélyéből kívánom, hogy legyetek ilyen gyümölcsöző fák, a láthatatlan lelki életetekre nagyon figyeljetek, mert az tartja fenn a fát. A Libánont azért emlegeti, mert a Libánon cédrusa, az a fa, a cédrusfa, nem tudom, tudtátok-e, hogy feloldja a szikláknak a kőzetét, és behatol a gyökere a sziklákba. És szétoldja, és gyökere terjeszt a sziklába. A fenyőfák nem. A Tátrában lévő fenyők, amikor kidőltek, volt egy szlovák barátom, aki ott volt, és mondta, hogy hihetetlen volt látni, alig volt gyökerük. mert sziklás talajon voltak, és alig volt gyökerük, csak egy ilyen kis felszínen lévő kis gyökérzet volt, és aztán dőlt, mint a dominó az egész. Több százezer fa. Hogy ne ilyen fák legyünk, amelyeknek nincs gyökerük. Ha nagy gyökerünk van, akkor azt mondja a Jób könyve, ha ki is vágják ezt a fát, de a víznek az illatától kifakad, magyarul feltámadunk. Ha meg is halunk, mondja Radnóti, virág voltam, gyökér lettem, súlyos, sötét föld felettem, sorsom elvégeztetett, fűrész sír fejem felett. Hát, hogy ki is vágják ezt a fát, de a víz illatától kifakad. Az Isten lelke által mi fel fogunk támadni. Ezt kívánom mindannyiatoknak. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük Istenünk, hogy tanítasz bennünket az igén keresztül arra, hogy hogyan növekedhet az életünk fája, hogy hogyan teremhet gyümölcsöt a mi lelki életünk. Istenünk, te beléd kell gyökereznünk, te tőled kell erőt nyernünk, a te szent lelked kell, hogy átjárja nékünk az életünket, a te igédet, a te szent lelked tudja számunkra megnyitni és értelmezni. És Istenünk, a veled való szüntelen kapcsolat, ami éltető erőnk, a titkos imádság, a veled való mély közösség, személyes kapcsolat. Istenünk, könyörögve kérünk ad, hogy mindannyian, akik jelen vagyunk, vizsgáljuk meg az életünket a te igéd tükrében, hogy bele tudjunk nézni ebbe a tükörbe, hogy meglássuk magunkat, hogy hol maradtunk el, hol tévesztettük el az irányt. Istenünk, könyörögve kérünk ad, hogy lássuk Jézust, akinek az ige ismerete és az ima élete a tökéletes példa. Lássuk őt, ahogy kapcsolatba kerül veled, Atyánk, és folyamatosan kijelented neki azt, ami a te akaratod, és ő hűségesen megcselekszi. És termi a gyümölcsöt, szüntelenül árasztja magából a szeretetet, a kedvességet, a gyógyítást, a szívességet, a jóságot, az örömöt és a derűt, és felkínálja mindenkinek a szabadítást. Istenünk, add, hogy őt szemléljük, és tőle nyerjük el a gyümölcsöket, a lélek gyümölcseit, hogy embertársainknak át tudjuk adni, fel tudjuk kínálni ezt a gyümölcsöt. Istenünk, add, hogy az életünknek olyan áldása lehessen, olyan kiáradása, hatása és befolyása, ami tőled származik. Hiszen az igéd azt mondja, a te gyümölcsöd én tőlem származik. Legyen így a mi életünkben, Istenünk. Jézusunk által. Amen.